Jó, akkor kezdjük egy kicsit messzebbről. A ma reggeli áhítatban szó esett a kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélről, egyikről másikról, idézett belőle. Hadd kezdjem én is ezzel. Tudom a ti dolgaitokat. Tudom, hogy ezt a hétvégét nagyon álhatatosan végigültétek. Nagyon hűséggel jelen voltatok az előadásokon, az áhítatokon, sőt, a kis csoportban is nagyon aktívan ott voltatok és figyeltetek. Egy kevés panaszom van ellenetek. Kevés könyvet vásároltatok.
Ma még késik, nem?
Így, ma még lehet, ma még szabad, még a házas téma után majd meg lehet támadni a standot, mert van néhány jó házas témájú könyv is. Még azokból is maradt, úgyhogy lehet neki várni. Igen, ez az egyik. A másik azt mondom én is azt, amit Viski István mondott tegnap, hogy hát feladtátok a leckét ezzel a témával. Nem tudom, hogy kinek az ötlete volt ez a téma. Sejtem, hogy gyanítom, hogy nincs itt jelen. De...
De itt van.
De itt van? Akkor... Te voltál? Megint nem sok választási lehetőség elé állítottak. Vagy ez, vagy az. És ez már egyszer fel volt kínálva novemberre, mondom, kétszer már nem lehet visszautasítani, pedig jobb lett volna másodjára is visszautasítani, utóra beláttam. No, hát nekiveselkedtünk a feleségemmel, nem tudom, hogy mi jött ki belőle, lehet, hogy akinek kérdés ez, hogy mulandó és maradandó értéket a házasságban, egészen másra gondolt, amikor ezt a címet kigondolta, vagy ezzel kapcsolatosan akar hallani, majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. A harmadik dolog előjáróban én nagyon szerettem Pálhegyi Feri bácsit, az ő előadásait többször volt alkalmam személyesen is házas héten jelen lenni, hallgatni. Nagyon sokat tanultam tőle, és az előadás módja az, ami mindig megragadott, mindig volt benne humor, mindig volt benne kis irodalom is, egy-két vers is, de mindig azért a lényeg is ott volt. Nem agyonnyomva sok elmélettel, hanem úgy szépen, finoman, de mindig a helyén voltak a dolgok. Igyekszem még én is így készülni, ahogy tőle tanultam.
Ugye ez már figyel a mennyből.
Igen, igen. Feri bátyám, hogyha valami nem úgy lesz, akkor majd megbeszéljük oda át. Úgyhogy kezdeném is egy verssel. Jó, letöltöttem internetről, és nincsen hangszórunk, ezért, hogyha nagyon nagy csend lesz, akkor fogjuk csak hallani. Jó, akik elő vannak, azok lehet, hogy jobban, akik hátul, azt pedig próbálják meg szájról olvasni.
Bocsánat, mihez kell kapcsolni a hangszórót?
Hát de ilyen jack.
Hozzam.
Na, akkor hozzam. Jó. Rendben.
Jó, hogy
járt a főnök. Igen, szólhattam volna előre is, és akkor ezt a közjátékot megúsztuk volna, és nem kellene akkor még húzni az időt. De rövidebb lesz az előadás, tehát én éreztem, hogy itt mindig kiszaladunk az időből. Ja, István is, mind a két István túlhaladta, mondom, akkor én bepótolom, és akkor én rövidebbre fogom, és akkor meg lesz a kerek egész. A három együtt lesz 3 óra, hogyha nekem egy fél óra marad körülbelül. Jó, lehet, hogy ismerős lesz ez a vers, Dénes Ferenc verse, ami megmarad. Hogyha már mulandó és maradandó értékekről van szó, ami megmarad. Lehet, hogy nem az egész vers ismerős, csak az utolsó két sora az, ami igazán maradandó. De amíg esetleg megérkezik, addig egy másik versrészletet nézzünk meg, jó? Hogy azzal is akkor haladjunk egy picit. Ez pedig a mulandóságról szól, ez pedig egy Petőfi Sándor vers idézet. Ha már királyról volt szó, igaz ma. Mulandóság a királyok királya, ez a világ az ő nagy palotája. Sétál föl, s le benne, s nincs hely, hová ne menne. S hová lép, amire hág, minden pusztul. Körüle fekszenek szétszórva, eltört koronák, hervadt virágok, megrepett szívek. Ez a mulandóság, Petőfi Sándor mulandóság maga a vers címe. Hát ezen is lehet egy picit most úgy elmélkelni, nem verselendésre jöttünk, de azért ott az utolsó sorban, hogy mi minden fekszik ott körülötte, elhat virágok és megrepett szívet. Elgondolkodtató. És közben készül a technika. Ismeri valaki hallomásból a Dénes Ferenc versét, ami megmarad? Így nem ugrik be, nem ismerős? Kérem? Nem tudom, hogy több verset is szoktam hallani tőle. Igen, lehetséges. Lehetséges. Mi a protestáns körökben is inkább lehet hallani az ő verseit. Úgyhogy... Igen. Nagyon sokat lehet felhozni. Le van kapcsolva, van dugva? Jó, hát akkor, hogyha jól dolgoztunk, akkor hallani fogjuk.
Dénes Ferenc.
Figyelj!
Ami megmarad. És elmúlik minden, mint önző szíveddel is lent, megszerettél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozultja, csalfa reménye, fájú szerelme, ábrándos álma, s a féktelen ifjú tombolások. Tavaszok, nyarak, bánatos őszök mind-mind elhullak. Sárguló lombok zizekbe hullnak lábaid elé, megadva maguk. El vagy a barát, és ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy. Elszáll a nap, röppennek az évek, elnémul ajkadon az örömének. Virágillattal együtt száll el a gyermekcipős gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nevűje, s a férfikor tele fénye eleje, te méltek terve elmúlik mind. Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod gondok, félelmek, fájdalmak ekülő tántak, görnyed a hátad, és béznelek a testem. Nehézzé válik túlva a nagy keresztet. S ha leroszkattál kereszted alatt, mentőkedek életed nem múlna. Mikor mindezek végképp elmúlna, közeled a leszámolásnak lesz. Akkor majd úgy látod, hogy semmit sincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad nekem? Megmarad könnyen, mint másokról csírtál. Sóhajod, mint zokogva égbe bocsátottál betegek bénák kórházára mellől. Megmaradnak az égő bőrimák. Sívogató, könyvtörlő kezed, elfelejtett múlti keményei. Megmaradnak vigasz szavai. Lelkedben a lángoló szentű, sebb köpödősed, önfeláldozásod, alamiznát nyújtó forró szívóságod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél. Az marad meg, amit Krisztusért tettél.
No, hát esetleg ez az utolsó két sor lehetett ismerős ebből a versből. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél, az marad meg, amit Krisztusért tettél. Nyilván ez a vers nem feltétlenül a házasságról szól, és a házasságnak az értékeiről szól, hanem úgy általában az emberi életünkről, keresztény életünkről. De azért lesz néhány dolog, amit fel tudunk használni a mai témánkban is. Tehát mulandó és maradandó értékek a házasságban, párkapcsolatban, ugye ez a mai témánk. És hát először beszélünk egy kicsit a mulandóságról, ami hát az egész földi életünkre rányomja a bélyegét minden területére, ezt tapasztaljuk, ezt érezzük. Múlik minden az életünk is, kérdés az, hogy telik is, vagy csak múlik. De múlik az a világ, amelyben élünk, elmúlik a munka, amit végzünk, és a vagyon is elmúlik, amit szerzünk. Az erő, az egészség, a fiatalság, a külső szépség, és lehetne még folytatni a sort, ezek mind-mind mulandó dolgok. Nem tartanak örökké. És maga a házasság is egy ilyen mulandó dolog. Hogy tudod, a házasság erre a földi életre szól. Igaz? Azt mondja az ige, Jézus, ugye, a szadduceusoknak a vitájára, kérdésére, feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát Zsolt sies, mert a házasság az csak erre a földi életre szól, az öröki valóságban nincs lehetőség ezt befótolni, ami itt nem jött össze. Tehát maga a házasság is, hogyha itt tekintünk, akkor erre is rá van téve a mulandóságnak a bélyege, hiszen csak erre a földi életre szól. Éppen ezért ezt a témát, hogy mulandó és maradandó értékek, ezt most nem az örökké valóság szemszögéből fogjuk nézni, hanem a holtomiglan és a holtáiglan házastársi eskü alapján fogjuk kielemezni, hogy ebben a földi életben, a házastársi kapcsolatunkban, amíg én élek, vagy ameddig a társam él, melyek azok a mulandó, illetve maradandó értékek a mi párkapcsolatunkban. Először beszéljünk egy kicsit a házasságnak az élet szakaszairól. Többen megpróbálták, vagy többen megfogalmazták, sokan az emberi élet korszakaihoz mérve is felállítottak egy ilyet, hogy a házasságnak is megvan a csecsemőkora, megvan a gyermekkora, megvan az ifjúkora, a felnőttkora, és megvan a késő öregkora. Tehát valaki ez alapján állította fel a házasságnak az élet szakaszait, ez is egyfajta lehetőség. Mihalecz Gábor a Gyűrűk úra című könyvében beszél a házasságnak az élet szakaszairól, mindjárt látni fogjuk, hogy mi az ő felosztása. De amit itt mond, ez egy nagyon fontos dolog, és a témánk szempontjából is kulcsfontosságú. A tökéletes házasság nem egy állandó állapot, ami az esküvő napjától az életünk végéig tart. Sokkal inkább egy növekedési folyamatról van szó, amelynek gyümölcse sok munkával és tudatos odafigyeléssel érik be. Tehát nem úgy van, hogy megkötöttük a házasságot, és attól kezdve az egy tökéletes házasság lesz, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ez szép ilyen mesében lezárni a történetet, a mesét, de a valóság ez nem erről szól. Nem egy állandó állapot, hanem egy növekedési folyamat, amiben viszont nagyon fontos, hogy a házastársak mennyi munkát, mennyi odafigyelést, mennyi törődést tesznek bele, mert ettől lesz olyan a házasságuk, amilyen szeretnék, hogy legyen. Mihalecz Gábor négy szakaszát különbözteti meg a házasságnak, négy életszakaszát. Az álom szakasz, igaz? Az illúzióvesztésnek a szakasza, a felfedezésnek a szakasza és a mélységnek a szakasza. Aki házasságban él, azok alapján a rövid kis bemutatók alapján, amit egy-egy életszakaszhoz odaírtunk, eldönthetik, hogy ők most a házasságnak melyik szakaszában vannak. Tehát egy kis önvizsgálatot kérek most mindenkitől, hogy miközben megvizsgáljuk azt, hogy mi is jellemző a házasság életszakaszának egy-egy állomására, vizsgálja meg mindenki, hogy ő hol tart éppen. Lehet, hogy valaki még az álom szakaszban van,
vagy előtte,
igen, még csak álmodik a házasságról. Igen, van ilyen is. Jó, hát ugye ilyen dolgok vannak itt, hogy szeretlek, melletted kell lennem, sohasem hagylak el, mindig te leszel az első, szeretjük egymást. Tehát ez az a bizonyos első szakasz, amikor egymáson csüngnek a házaspárok, el se tudják képzelni azt, hogy valamit egymás nélkül is lehet cselekedni, mindig mindenhova együtt megyünk, fogjuk a kezünket, szerelmesek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez így fog tartani életünk végéig. Tehát ez az álom szakasz, Talán nem véletlenül nevezték el így, vagy nevezte elő el így, hiszen az álom után mindig jön az ébredés. Előbb vagy utóbb.
Akkor fejezzük be itt,
igen, akár itt be is fejezhetünk. Az álom után jön az ébredés, és az ébredés nagyon sokszor nagyon fájdalmas. A ráébredés. Ezt a szakaszt illúzióvesztésnek nevezi, amelyre az jellemző, hogy még mindig villak, de valaminek változnia kell, elsősorban nyilván benned kell változnia. Szükségem van térre, megfojt az, hogy állandóan itt lehetsz a nyakamon. Hogy nincs tőled egy pillanatnyi jutom is, hogy este is együtt vagyunk, éjjel is együtt vagyunk, nappal is együtt vagyunk, mindig együtt vagyunk. Hogy az álomszakaszban ez természetes, hát állandóan együtt akarnak lenni. Sőt, az utalás korszakában is ez lesz a vágy, meg a természetes, hogy minél több időt a társammal, a kedvesemmel együtt legyek. Az illúzióvesztés szakaszában kezd terhessé válni ez a túl nagy és a túl sokáig tartó közelség. Szükségem van térre, megfojtasz a jelenléteddel, engedd, hogy szuszogjak én is egy kicsit. Tiszteletre van szükségem. Szükségem van arra, hogy ne csak mi legyünk, hogy mindenhova mi menjünk együtt, hanem szükségem van arra, hogy én is legyek. Egy kis magánéletet is akarok. És küzdünk egymással. Ez a korszak, amikor vannak a nagy harcok, amikor vannak a nagy küzdelmek. Küzdelem a térért, küzdelem azért, hogy tiszteljen a másik, és ott van benne az a vágy, hogy meg kell változnod. Az, amit az álom korszakban sepert szabad minden szó nélkül, toleráltam, elfogadtam, szemet hunytam felette, az most egyszer csak elkezd zavarni. És kimondva vagy ki nem mondva, ott van az, hogy meg kell változnod. Nem tudom tovább ezt így tolerálni. Meg kell változnod abban a dologban. Lehet, hogy valaki ebben az állapotában van most, vagy ebben a szakaszában van most a házasságának, az illúzióvesztésnek a szakaszában. Küzdünk egymással. Aztán ez a korszak is elmúlik remélhetőleg minél hamarabb, és elérkeznek egy új szakaszba, ez pedig a felfedezésnek a szakasza, amikor újabb és újabb dolgokat fedezünk fel benned. Már nem csak azok vannak, amit az álom korszakban, meg a megismerés korszakában ott voltak benned is, és láttam, és felismertem, és ezért szerettelek meg, hanem képes vagyok újabb dolgokat felismerni benned, újabb értékeket. Amit először is szerettem benned, az elkezdett bosszantani, igaz? De most a semmiért nem cserélném fel, vagy cserélném el. Újra tanuljuk egymást szeretni. És attól függően, hogy az illúzióvesztés milyen mélységet, milyen szakadékot támasztott a házas felek között, mert itt ezek a harcok és küzdelmek nagyon mélyre el tudnak menni, ugye újra kell tanulni a szeretetet. Újra kell tanulni azt, hogy értékeljük egymást, hogy szeretjük egymást. Hogy most már nem, a nagy időnk nagy részét nem harccal, küzdelemmel töltjük, veszekedéssel töltjük, hanem azzal, hogy megtanuljuk újra egymást szeretni, felfedezni egymást, az egymásban lévő értékeket. Ez egy nagyon szép korszak amúgy, ez a felfedezésnek a korszaka, de ez még nem a teljesség. El kell jutni a mélységig. A mélységig. Veled otthon érzem magam. Veled teljes vagyok. A házasság hetének néhány évvel ezelőtt ez volt az a mottója, hogy veled kiteljesedve. Valahogy ez lenne a házasságnak az egyik célja, hogy kiteljesedve a társam által élem az életemet. Ha külön vagyunk, akkor is érzem a jelenlétedet és a kapcsolatunk biztonságát. Tehát nem kell folyamatosan ott legyél mellettem, fogjam a kezedet, anélkül, hogy tudjam, hogy lélekben mellettem vagy, szeretsz, elfogadsz, bízhatom benned. Szeretve érezzük magunkat. Tehát ez az a szakasza már a házasságnak, amikor bizalom van, teljes mértékben meg tudnak bízni egymásban, ezért el tudják engedni egymást, nem kell szorosan odaláncolni a társamat magamhoz, mert ha nincs is ott, akkor is érzem a jelenlétét, és kiteljesedik vele az életem. Harmonikus kapcsolatban élünk. No, lehet, hogy valaki már ebbe a szakaszba lépett. Ez időtartamban nem feltétlenül 40 év házasság után jöhet csak el ez a mélység. A cél az lenne, hogy minél hamarabb eljussunk a mélységig. És akár több évtizedet is, vagy évet is ebben az állapotban, ebben a szakaszában töltsünk el a házasságnak. Tehát nem az a jó, hogyha leragadunk az állam korszaknál. Nem feltétlenül az a legjobb. mert nyilván nem jó az, hogyha az illúzióvesztés korszakában vagy szakaszában ragadunk le, és a felfedezésből is van tovább. Minden fázis egy végső cél irányába mutat, és ez meg lehet így fogalmazni, hogy ez a házasságnak a célja. Nagyon sokféleképpen megfogalmazták már, nagyon sokféle szerző, hogy mi a házasságnak a célja, miért kötünk házasságot, szövetséget. Igaz? De ez egy nagyon összeszedett, rendszerezett megfogalmazás. A végső cél, hogy rendezett, kiegyensúlyozott, háborúktól mentes, megállapodott, életerős, szeretett kapcsolatban él. Ez a cél itt. Ebben minden szó külön hangsúlyos, nem fogom mindegyiket kielemezni. Ugye háborúktól mentes apró viták, harcok, nézeteltérések azok még beleférnek, igaz? Ahol egészséges kapcsolat van, ott azért nyilván, hogy ez még belefér 40 évi házasság után, de már nincsenek háborúk. Igaz? Megállapodott és életerős. Sok mindent kibír, tartós, maradandó. Igaz? Ez a mai kérdésünk, hogy mitől lesz maradandó egy házasság? Milyen maradandó értékek vannak a házasságban? A cél az, hogy ide eljussunk, hogy ilyen házasságunk legyen. Ne adjuk ennél alább. És aki pedig házasság előtt áll, az csak ezzel a céllal kössön házasságot, hogy ide eljutni. Ennél hamarabb. Jó. No, értékek az életünkben. Mulandó és maradandó. Nagyon egyszerű, meg lehet fogalmazni ezt a két oszlopot, és ez egy kicsit olyan sablonosnak is tűnhet, hogy hát mulandó az, ami külső, ami fizikai, ami felszínes, ami rövid távú, ami csak emberi. Ugye ezek mind mulandó dolgok, ezek tudjuk, de ez az életre nézve igaz. Hogy ami külső, ugye az változik, az nem állandó, a fizikai erőnlétünk, az is, ugye, ami felszínes, az sem tud méreható lenni, maradandó lenni, éppen azért felszínes. Ami rövid távú, ugye, legyen az akár egy kapcsolat, az sem tud maradandó lenni. És ami csak emberi, amiben csak az emberi oldal van ott, ez sem tud maradandó lenni. Tehát, hogyha a házastársi kapcsolatunkban csak az emberi oldal van jelen, az nem lesz maradandó. Mondjam így, hogy Krisztus nélkül nem tudunk maradandó házassági szeretett kapcsolatban élni. És ezzel szemben ugye nyilván ennek az ellentétpárjai azok képezik a maradandó értékeket a világban, az életünkben, az, ami belső, ami lelki, ami mély, ami hosszú távú és ami krisztusi, amiben ott van Krisztus, az emberi mellett. Nem az emberit kiiktatva, hanem az emberi mellett ott van Krisztus is. Tehát ez általánosságban érvényes az életre, az életünkre. A házasságnak van egy töblete, és feleségemmel erre a következtetésre jutottunk, és ezt szeretném majd néhány képben bemutatni, hogy a házasságnak megvan egy töblete. Ezzel kapcsolatosan, vagy ehhez képest, amit itt az életünkre nézve el tudunk mondani, mulandó és maradandó értékekről az életünkben. A házasságnak mi a töblete? A házasság nem csupán a maradandó értékek által lesz érett és teljes, hanem azok által a mulandó, egyébként mulandó értékek által is, amelyek az egyes szakaszokban, házassági szakaszokban beépülnek a házasságunkba. Át lehet konvertálni, ez hallottuk a hétvégén, igaz ezt a szót? Át lehet konvertálni a mulandót maradandóvá. Igaz? Ahogy a földi kincseket át lehet konvertálni mennyei kincsekké is, hogyha jó helyre fektetjük be a földi kincseket, akkor azok átkonvertálódnak mennyei kincsekké. Ugyanígy azt, ami egyébként mulandó, rövid távú, emberi dolog, ezt át lehet konvertálni maradandó értékké a házasságban. És ettől talán több valamivel a házasság és a házastársi kapcsolat. Tehát végső soron ez a konklúzió, amire mi eljutottunk a feleségemmel, mert hogy együtt agyaltunk, általában együtt szoktunk agyalni ezekről a kérdésekről, és együtt keressük a választ, és együtt keressük az egésznek az üzenetét, hogy mi is legyen az. Jó, és aztán nyilván kicsit most részletebben ennően fogom ezt bemutatni. Tehát egyrészt maradandó érték a házasságban az, amit Isten szent lelke teremt, munkál, formál, a házastársak életében személyesen, tehát Isten lelke munkálja bennem, mint emberben, hívő emberben, és amit Isten lelke munkál, teremt, formál magában a kapcsolatunkban, a házastársi kapcsolatunkban. Tehát ez mint maradandó érték, ahol ott van a lélek, és ő létrehoz, munkál, átformálja a szembereket, a házastársakat, férjet, feleséget, és formálni akarja magát a házastársi kapcsolatot is. Ezt mondom, hogy egyértelmű, hogy ez maradandó rész, mert az Isten szent lelke munkája bennem és közöttünk. De ugyanígy maradandó érték lesz az is, amit a házaspárok kölcsönösen, sok munkával és odafigyeléssel beépítenek házasságunknak a szövetébe. Tehát itt van az emberi oldal, amit nem lehet és nem szabad kikerülni. Nem lehet azt mondani, hogy hát majd Isten lelke elvégzi bennem, benned, és akkor minden oké, és nekem nincs is semmi munkám, nincs semmi feladatom. Ott van a gyülekezetünkben néhány hónapja vagy hete elkezdtünk egy házasságszerviszt, amire hívtuk azokat a házaspárokat, akik szeretnének megerősödni a házastársi kapcsolatukban, és azt mondtuk, hogy ez egy 10 sorozatból álló tanfolyam tulajdonképpen, és ide elköteleződéssel lehet jelentkezni. Előre kellett jelentkezni, hogy azok, akik ezt bejelentkeznek, végig is csinálják. Mert általában az a tapasztalat, hogy van egy szervez, egy alkalom, jó, hát most van kedvem, akkor most elmegyek. Hát most a következő alkalommal nem érzem úgy, akkor nem megyek el. Így nem lehet komolyan venni ezeket a dolgokat. És éppen ezért így hirdettük meg, és így jelentkeztek házaspárok. És ugyanígy van házi feladat is ennek a tanfolyamnak, van a házi feladata, amit otthon kell elvégezni külön-külön is, és aztán együtt a házaspároknak megbeszélni. Mert hogyha nem fektetünk munkát, odafigyelést a házasságunkba, ha nem dolgozunk a házasságunkon, akkor az nem lesz egy jó házasság. Nem lehet mindent az Isten szent lelkére fogni. Ő nyilvánvalóan elsősorban munkálkodni akar az én életemben, ő képes engem átformálni, és a házastársamat is én nem tudom megváltoztatni. És ő munkálkodik a házastársi kapcsolatunkban, és ígéretünk van rá, de ez nem teszi fölöslegessé az én, a mi személyes munkánkat, odafigyelésünket, szolgálatunkat beépíteni a házasságnak a szövetébe. Ugye nyilván a léleknek a munkája elsősorban az életünkben ismerjük a Galata 5-ből, ugye szeretet, öröm, lélekgyümölcse, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ezt a lélek termi meg bennünk. Ez belőlünk nem telik, tőlünk nem telik, ez nincs meg bennünk, ezt a lélek munkálja ki bennünk. És akkor azt mondtam, hogy maga a házasság is valamilyen szinten mulandó, hiszen csak erre az életre szól. Viszont nagyon jó lenne, hogyha tudatosulna bennünk, és ezt tudatosítanánk magunkban, a környezetünkben is, hogy maga a házasság egy érték. Egy maradandó érték, hogy amíg a világ világ lesz, addig a házasság, mint egy férfi és egy nő között megkötött életre szóló szövetség, ez egy maradandó érték. Ez soha nem lesz túlhaladottá. Ez soha nem múlik el, hogy akkor most cseréljük le valami másra. Ugye tudjuk, hogy a világban erre történik számos kísérlet, és nem csak kísérlet, hanem már kivitelezés alatt is van sok minden. Ez az Istennek a teremtési rendjéhez tartozik. A teremtési rend az még ugye a bűneset előtt történt. Minden, ami a bűneset előtt jött be, az örök érvényű. A házasság is, mint ilyen, örök érvényű. Nem múlik el. A bűneset sem tudta eltörölni magát a házasságot, megrontotta a házastársi kapcsolatot, most ezt nem hozom fel Ádám és Éva történetét, megrontotta a házastársi kapcsolatot, de magát a házasságot, mint Isten által kigondolt, életre szóló szövetséget ezt nem tudta eltörölni. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testvér, ez így lesz, amíg a világ világ lesz, és lesz. Két keresztény ember, ugye hallottunk, hogy már talán lesz, amikor csak egy marad, nyilván hogy már nem fog tudni házasságot kötni, de amikor kettő marad, egy férfi és egy nő, addig ez így lesz. És ugye a zsidókhoz írott levélnek a jól ismert ige része, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Tehát maga a házasság az egy maradandó érték. Ugye arról beszélünk, hogy mik a házasságban a maradandó értékek, de először tisztázzuk azt, hogy maga a házasság, az Isten által kigondolt házasság, mint életre szóló szövetség, egy férfi és egy nő között, ez maradandó érték. Menjünk tovább. Maradandó érték maga az ember a házastársi kapcsolatban. A társam, akit Isten mellém rendelt. Igaz? Ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében. Csodálatos ez a kifejezés, hogy a társam, a feleségem az én örökös társam az életnek a kegyelmében. Ugye, így mondjuk is, hogy házastárs, meg erről múlt vasárnap prédikáltam otthon, harcostárs is, igaz? Ami nem azt jelenti, hogy egymás ellen kell harcoljunk, ugye, de van ez is az életszakaszban, hanem egymással, egymás válvetve küzdünk a házasságot tönkretevő, kártékony dolgok ellen. Tehát harcostársam a feleségem, házastársam a feleségem, és örökös társam a feleségem az élet kegyelmében. Azt pedig tudjuk igaz, hogy hogyan is született meg a házasság, úgyhogy Isten látta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem Ádám látta, hogy nem jó nekem egyedül lenni, mert körbe volt éve állatokkal, és velük is elég jól megértette magát, és elég jól érezte magát, de valami mégis hiányzott, és amikor megkapta végre az asszonyt, na, ugye akkor ez már döfi, ez már csontomba való csont, ez, na, ez kellett nekem, nem tudtam, hogy mire van szükségem, de most. Na, hát ott, alig várod, hogy már te is felkiáltsál egyszer, hogy na, ez az, csontomból való csont. Jó, alkotok hozzáillő segítő társat. Igaz, Isten szerzi, ő alkotja, ő formálja, ő teremti mellém azt, aki segítő társam lesz egy életre szólóan. Életre szólóan, amit tart az életünk. Tehát maradandó érték maga a mellettem levő társ. És éppen ezért nem lehet az, hogy lecserélem, amikor ugye öregecske lesz, ahogy egyik magyarországi politikus egyszer megfogalmazta, hogy ha öregecske a házi, vagy a feleség, akkor lecserélj fiatalabbra. Nem, mert ő maradandó érték.
Még az országot is lehet.
Az országot is lehetett, igen. Maradandó érték az, ami kijön az emberből, mint egy kisugárzásként, ami a személyisége, ami az egyénisége. Úgy is szoktuk ezt, hogy belső szépség, vagy belső kisugárzás. A külső szépségről azt mondja a példabeszédek könyve, hogy csalóka bá és mulandó a szépség. De a belső szépség az egy maradandó dolog. És az a fontosabb, az a több. És az a jó, hogyha ha már ráncos is lesz az a feleség, de a férje még mindig szépnek és gyönyörűek látja. Hiába mulandó a szépség, hiába a világ megítélésében az az idősebb nő már nem olyan szép, mint az, aki a képen van éppen a szépség királynő megnyerte. A szépségválasztást, királynőválasztást, viszont az ő szemében még mindig az a gyönyörű nő marad. Mert a szépsége belülről fakad, mert kisugárzik, és azt nem tudja eltorzítani ugye a külső arcnak a ráncossága, meg sok minden más. És nem kell annyi Q10-zel, meg nem tudom mivel a ráncokat vasalni, meg minden, mert a férjem számára úgyis a belső kisugárzás az, ami megmarad. Megmarad.
Kutvizzel
vasalja? Ne menjünk bele megint ebbe a női dolgokba, jó? Megint személyi spirált mondok, mint a múlt vasárnapi prédikációban. Igen, akkor zárulj el. Említettem, hogy múlt vasárnap szolgáltam erről az igéről, az 1 Péter 3-4-ről, és többek között ugye itt volt ez a szakasz is, amire ki van vetítve, hogyha már pont ide érkeztünk. Ezt nem részleteztem nagyon, mert nem ez volt a fő témánk, ne a külső díszlegyanti ékességetek, hanem a szív elrejtett embere. És akkor ugye azt mondtam, igen, hogy ott van belül az érték, a szív, és hogyha a szívvel van baj, akkor nem a külsőt kell javítani, igaz? Tehát, hogy nem külsőleg kell pótolni azt, ami belülről hiányzik. Ékesség, hajfonogatás, ugye itt aranyékszerek felrakása van. És amennyire jártas vagyok ezekben a dolgokban, azt mondtam, hogy ha fáj a szív, akkor nem szemhéjspirált kell használni. Közben aztán elkezdte kuncolni az asszony testvérekben, hogy szempillaspirál van, és nem szemhéjspirál. Látom, hogy elsőre nem mindenkinek esett le. Szerintem ott is a férfi ellen nem esett le, hogy de valakinek igen, és akkor ők kuncoltak magukba, hogy na, Tiszi jól tudja ezeket a dolgokat. Igen, látszik, hogy a feleségem sem használ ilyen szemhéjspirálokat, meg...
Mivel nem létezik.
Mivel nem létezik, így van. Jó, tehát ne a külső dísz legyen az ékesség, hanem a belső, a szív elrejtett embere, ez az, ami maradandó, ez az, ami nem múlik el, ez az, ami nem fog a ránc. Igaz? Ez ott belülről jön, és az Isten által újjáteremtett szív, mert hogy arról beszélünk, keresztény házasság, keresztény emberek házassága, na ez az, ami el nem múló dísz és érték az Isten előtt. Ugye el nem múló, maradandó érték ez, ami belül van, a belső szépség. A külső igen, elmúlhat, de a belső szépség az egy maradandó érték, és erre jó így tekinteni. Aztán maradandó érték a kölcsönös tisztelet és a megbecsülés. A kép az senkit ne zavarjon meg, ott két férfi alak van a képen, nem egy férfi és egy nő, de amit a kép mutatni akar, az a kölcsönös tisztelet. Miközben az egyik meghajlik a másik előtt, a másik megemeli a kalapját az előző előtt. Tehát ez a kölcsönösség. Mert hogy a Szentírás mind a feleségeknek, mind a férjeknek a figyelmét felhívja arra, hogy tiszteljék a társukat. Tehát tévedés az, hogy csak, mit tudom én, a feleségeknek kell tisztelni a férjüket. Vagy valaki úgy gondolja, hogy csak a férjnek a feleséget, nem? Az asszony pedig tisztelje a férjét, ezt az Efézus 5.33-ban olvassuk. A másikban, ugye úgy már az előbb említett igéből, ti férfiak, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében. A kölcsönös tisztelet és megbecsülés, ez az, ami meg kell, hogy maradjon az életünk végéig a házasságunkban. Hogyha ez nem marad meg, akkor nyilván nagyon sok gond és baj lesz ebből kifolyólag. Isten ezt úgy gondolta el, hogy ez egy maradandó érték legyen. Aztán nyilván, hogy maradandó érték maga a hűség. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Olvassuk ugye az énekek éneke 8. versében. És azért van itt két gyűrű. Feleségem elmondta azt, hogy ugye az ő édesapjának az aranykarika gyűrűje, ugye a házassági gyűrűje, jegygyűrűje, az a sok munka folytán elkopott teljesen, és el is tört. Tehát annyit dolgozott vele, hogy teljesen elkopott az egyik oldalon, és eltört. A hűséget jelző gyűrűk elkophatnak. Igaz? Ez nem maradandó, vagy akkor is, hogy arany. De nem maradandó végső soron. Ez is elkophat, ez is az enyészeté lehet. De az, amit jelez a hűség, az viszont egy maradandó érték a házasságban. Tehát a külső jelző dolgok azok megfakulhatnak, elkophatnak, elveszíthetik a fényüket is, igaz? Egy idő után a gyűrűk. De amit jeleznek, az egy maradandó érték a házasságban. Nem lehet elképzelni egy házasságot hűség nélkül, házastársi hűség nélkül. És nem mondhatja azt a férj, hogy drágám, én 95%-ban hűséges voltam hozzád. Sőt, 99%-ban, mert csak egyetlen egyszer léptem csak félre. Elfogadják ezt a feleségek, hogy ezt az arányt? Hát valahol, ahol 99%-os arány van, ott fú, azt mondjuk, hogy hát majdnem 100, nem? Tehát az már, ne legyünk ennyire szőrszálhassogatóak, igaz? Azt az egyet már nézzük el, igaz? Csak tudjuk, hogy a hűség szempontjából az 1%, az tulajdonképpen lenullázza az egészet. Ha valaki csak 1%-ban volt hűtlen, akkor azt jelenti, hogy 100%-ban volt hűtlen. Ez van. Tehát ezért maradandó érték. A kezdetektől egészen a végig a hűség, házastársi hűség, mint maradandó érték. És ott van a maradandó értékek között, ugye a lélek gyümölcseként is az első helyen van. Szándékosan nem azt írtam, hogy a szeretet, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért, hanem azt írtam, hogy az agapé. Az agapé az az isteni szeretet. A görögben egy külön szó van az isteni eredetű szeretetre. Van a filia, a baráti szeretet, van az erosz, az erotikus szeretet, igaz a szerelem, de van az isteni szeretetnek egy külön szava, ez pedig az agapé. Ez megkülönböztetendő minden mástól. Szükség van a házasságban, szükség van a filiára, a baráti szeretetre, szükség van az eroszra, annál is szükség van, és szükség van az agapéra is, mind a három szeretet formára szükség van. Megint csak az énekek énekét idézem, az előbb igének a folytatása ez, amit itt olvasunk. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Érdekes, hogy összeköti a szeretetet a halállal. összeköti a sírral. Nagyon érdekes. És akkor mit mond férfi testvéreknek, férjeknek? Az ige. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Vajon melyik szeretetet használja itt ebben a szakaszban Pál apostol? Nyilván, hogy ha arra történik hivatkozás, hogy ahogy Krisztus, akkor az csak az agapé lehet. Szóval nem elég, ha csak baráti szeretet van közöttetek. Nem elég, ha csak szerelem van közöttetek. Igaz? Akkor tegyek fel egy ilyen beugratós kérdést. Legyen kicsit interaktív. Azt szokták mondani, hogy a házasságban elmúlik a szerelem, és átveszi helyét a szeretet. Egyetértünk ezzel?
Nem.
Hogy a szerelem is örök, maradandó érték?
Nem, de...
Nem, hát akkor hogy?
Nem, egyes ugyanaz.
Zsolt, igen. Zsolt nagyon aktív ebben a kérdésben.
Lehet szeretni és szerelmes is lenni. Sőt, három adjektívum van benne. Szerelem, szerelem.
Na akkor, testvére, megmarad a szerelem? Kérdezzük meg, akik nem már hány éve házasok, hogy szerelmesek még a házastársuk. És akkor kiderül, igaz, hogy...
Megvallják be
sokszor. Így van, a szerelem is megmarad, és így van, a szeretet is már az elején ott kell legyen, nem csak majd valami... Hanem mi az, ami elmúlik? A szerelemnek az a lángoló hőfoka, szenvedélye, az múlik el, igaz? Ami tulajdonképpen ahhoz szükséges, hogy beindítsa az embert, működésbe hozza, ez kémia az emberben. Ez a feléleti lamin, ott valami felszabadul, endorfin termelődik, annyi minden, és az ember szerelmes lesz. Ugye ez az a korszak, amikor hallottuk, szerelem öl, butít és humorba dönt, tehát ez a korszak, úgyhogy... Ez az álomkorszak is adott esetben, vigyázzunk, tehát hogyha ez marad meg, akkor veszélyes is lehet ez a dolog, és nem is lehet ezen a hőfokon 40-50 keresztül, éven keresztül égni. De ez nem azt jelenti, hogy nem szerelmesek már egymásba. Csak nem azzal a lángoló szenvedéllyel, amiben beleszerettek egymásba, és ami lehet, hogy az álomkorszakot jellemzi egyébként. A szerelemnek, Zorán rosszul énekli, hogy múlnia kell, nem kell múlnia, a szerelemnek is meg kell maradnia, igaz? Meg kell maradni. Igen, felfedezések. Tehát újra tud esetleg lángra kapni a már kihűlő félben lévő langyossá vált szerelem is. Bizony, és ennek erre vannak praktikák is, hogy lehet esetleg lángra lobbantani, felszítani igaz a szerelmet. Ugye az énekek énekében azt olvassuk, hogy ne ébresztétek fel addig a szerelmet, amíg nincs ott az ideje.
Ez a lányokat mondja.
Igen, de amikor ott az ideje, akkor tessék felébreszteni, és szítani is, és életben is tartani. Mert az a tűz, amit nem táplálnak, az ami lesz?
Kialszik.
A szerelem is tűz. Igaz? A szerelem is tűz. Lángjai, az Úrnak lángjai, igaz? De ha nem tápláljuk, akkor előbb-utóbb kialszik. Kihűl, elhűl. Az agapé szeretetre ez a két dolog többek között a jellemző. A feltétel nélküli elfogadás és a feltétel nélküli önátadás. Amikor szeretetre hív fel az ige házastársak irányában, akkor ezt a kettőt jelenti. Feltétel nélkül fogadd el a társadat, és feltétel nélkül add oda neki a magadat a társadnak. Ez nem kevés dolog. Nem kevés dolog, mert ugye emlékszünk az illúzióvesztésnek az életszakaszára. Valaminek változnia kell. Már nem tudla feltétel nélkül elfogadni. Így ez nem maradhat. Szokjál le erről, hogy ott hagyod a bűnőszoknidat, szokjál le arról, hogy későn jössz haza, szokjál le arról, hogy eljársz a haverokkal sörözni mindig munka után, szokjál le erről is arról. Változz meg, már nem tudla feltétel nélkül elfogadni. És ha nem tudla feltétel nélkül elfogadni, nem is tudom magamat neked feltétel nélkül odaadni. Érdemelt ki azt, hogy a tiéd legyek, érdemelt ki azt, hogy együtt legyünk. Érdemelt ki a tiszteletet, a megbecsülést. Érdemelt ki. Ott a szeretet, az a feltétel nélküli elfogadás és önátadás jelenti. Jó, tudjuk azt, hogy ez a lélek gyümölcse, igaz? Tehát ez a szeretet nincs meg bennünk, ezt a lélek termi meg bennünk. Azért van az első helyen a lélek gyümölcsök között. Szívünkbe árad az Isten szeretet, a nekünk adatott szent lélek által, igaz? Úgy árad belénk. Tank, ma volt a tank, üzemanyag. Árad belénk a szeretet. Kiürül a szeretet tank is. Igaz? És mindig pótolni kell. És ez felülről pótlódik. De ha már ott van a szívemben a szeretet, feltöltött engem az Isten az ő szeretetével, most ezt ki is kell fejezni. Ki kell fejezni a szeretetet, mert hogyha Isten sem fejezte volna ki a szeretetét, ha nem nyilvánult volna meg az ő szeretete, akkor csak ilyen elméleti tudásunk lenne az Isten szeretetéről. Azt mondja János, hogy abban nyilvánult meg az Isten szeretete, hogy elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul. A szeretet az nem egy olyan fogalom, ami lóg a levegőben. A szeretet az tettekben, valóságos cselekedetekben nyilvánul meg, ölt testet. Krisztus is, ahogy testet öltött, a Krisztus szeretetének testet kell öltenie bennem. Ne szóval szeressünk, ugye, fiacskáim, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan, mondja az ige. És akkor itt hozom be azt, hogy hogyan válik esetleg a mulandó érték maradandóvá, és a szeretet nyelveket fogom ide felsorolkoztatni. Többször beszélünk ezekről a szeretet nyelvekről, azért, hogy rögzüljön. Mert egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon jó felismerés az, hogy mindenki bizonyos szeretet nyelveken beszél. Nem olyan nyelveken, hanem szeretet nyelveken beszél. És hogyha nem azt a szeretet nyelvet beszélem, amit a társam is, nem azon érkezik hozzám a szeretetnek a megnyilvánulása, nem fogom érteni, hogy szeret. Nem fogom tudni, hogy szeret. Jó, sorra vesszük mind az ötöt, az öt szeretet nyelvet, ilyen teljesen esetleges sorrendben. Az első az ajándékozás, igaz, mint szeretet nyelv. Maga a rózsa, amit adtunk, igaz, az mulandó dolog. Az nem tart örökké, még hogyha megszállítjuk és lapok között ugye kipréseljük, előbb-utóbb az is az enyészeté lesz. De az általa szerzett öröm, jó érzés, megelégedettség, az, hogy a férjem rendszeresen vett nekem rózsát, rendszeresen vett nekem virágot, rendszeresen meglepett valamivel, kicsinségekkel, nem feltétlenül nagy dologgal, ugye ajándékozás. Na ez, hogyha én ezt folyamatosan, kölcsönösen megajándékoztuk egymást, hogyha ez a szeretet nyelve a társamnak, akkor ez beépült az ő házasságába. Ez egy maradandó értékké vált. A rózsa elherbadt, a tárgyak megfakultak, egy után lehet, hogy ki is dobta már azt a tárgyat, mert nem volt rá szüksége. Nem azt, hogy most a relikvia emlék, és akkor őrizzük. Lehet őrizni is, de lehet, hogy nincs más szükség rá. De akkor, amit az kimunkált az emberben, a társamban, az beépült a házasságban. Az általa szerzett öröm, jó érzés. De itt van az, hogy hogyan építjük bele a mulandó dolgokat, maradandó értéket kikonvertálva a házasságunkba. Minőségi idő. Itt most csak egy-egy példát hozok fel, mert a képek is egy-egy élethelyzetet próbálnak csak megragadni. Nyilván itt sok mindenről van szó. A csodálatos élmény, a közös nyaralásnak az emléke például már a multi, lehet még róla emlékezni, lehet nézegetni a fényképeket, igaz róla. De az együtt eltöltött minőségi idő, amit a házastársammal és csak vele töltöttem el, és beszélgettünk, és jó volt egymás társaságában lenni, az megszilárdította a házasságunkat. Az beépült a házasságnak abba a szövetébe, és maradandóvá tette. Igaz? Minőségi idő. Az idő is mulandó. Hát az egyik, ami legjobban mulandó, nem? Nem tudjuk megragadni, nem tudjuk konzerválni, nem tudjuk az örökké valóság számára itt tartani. Az elmúlik. De ami beépült a házasságba, minőségi időként a házastársammal, az megszilárdította a házasságot, és maradandóvá lett tőle. Így lehet átkonvertálni. A szívásség, csodálatos kép. Lehet, hogy csak az egyetlen ilyen az interneten, meg egyetlen a valóságban.
Ez is csak a fénykép.
Nyilván, persze. Ott van ugye a drága férj, a pótolhatatlan férj, aki egyrészt vigyáz a csöpségre, ott van a kenguruban, és közben még el is mosogat, és élvezik az együttlétet, ugye. Kiveszi a részét a háztartási munkából, a gyereknevelésből, ideális férj. Igaz, lehet, hogy nem is létezik, csak a mesében meg az interneten. A lényeg az, hogy apró szívességet. Valakinek ez a szeretet nyelve. Így tudom kifejezni azt, hogy szeretem, hogy apró szívességeket teszek meg érte. És ezzel fejezem ki azt, hogy szeretem. A szívesség, amellyel a férj, történetesen most a férj, mert jól van a képen, rendszeresen kifejezte szeretetét felesége iránt. Ezek már a feledés somájában, hogy hányszor mosogatott el, hát ki emlékszik már, nem vezetjük rubrikán, igaz, nem strigulára, de húzunk a feleségként, igaz, hogy hányszor mosogatott el helyettem, de amikor szükségem volt rá, amikor észrevette, hogy fáradt vagyok, hogy nekem most erre van szükségem, és megtette, ez egy olyan valamivé konvertálódott át a szívemben, a lelkemben, olyan szeretet élményé, ami a házasságunkat meggazdagította, és maradandóvá vált. Tehát így épülnek be a mulandó dolgok, így épülnek maradandó értékké a házasságunkban. Testi érintés, ez a következő. Tudjuk azt, hogy ölelések, testi érintés nélkül teljesen érzelemszegény lenne a házasság, és nagyon fontos a rendszeres testi érintés a házastársak között 5-10-20-30-40 év házasság után is. Ki emlékszik már, hogy hányszor simogatta meg, érintette meg, szeretett teljesen, igaz, gyengéden, intimen az ő társát, de egy életre szóló érzelmi töltést adott ezzel a házasságának. Ha pedig nem tette, ha pedig ezt elmulasztotta, akkor pedig ettől vonta meg, és ezáltal pedig gazdag, szegényítette a házasságot. Az elmulasztott szeretet nyelv kifejezés, hogyha tudatosan az a testi érintés, akkor a szegényíti a házasságot. Az akkor nem lesz maradandóvá.
De az a férfi nem nagyon örül ennek az ölelésnek.
Igen, a képeket nem kell teljesen nagyon-nagyon komolyan venni, valamit ki akarnak fejezni, de akár lehet tovább is gondolni, hogyha lenne időnk, akkor kielemezhetnénk, hogy mit érez a férfi, ha már érzelmekről van szó. Ugye az megint egy külön téma lenne, az érzelmi intelligencia kérdése.
Az ilyen nem is férfi.
Igen, nem menjünk bele, jó, hogy most mit érez a férfi. Itt most a nő az, aki valamit ott ki akar fejezni. És most melegíti fel a férjét. Most indul be az, ami ennek a végén majd mosolyogni fog, csak ugye ez egy pillanatkép, tehát nem tudja megválni a végét.
Szerintem orgázmus volt a férfi, és nem fogod semmit, és azt mondani, hogy itt vagyok én.
Igen, itt vagyok én nekem. Engem már kifogtál az élet nagy tengeréből. Jó, igen, és a végén vannak még az elismerő szavak. Ez egy másik férfi már, nyilván, hogy nem biztos, hogy pont dicséret van, hangzikott el, ugye nagyon nehéz ezekhez mind megfelelő képet találni. A szó elszáll, szoktuk mondani, az nem marad meg, az írás az megmarad, igaz, és valóban nehéz visszaidézni már minden egyes beszélgetést, igaz, de minden bátorító, elismerő szó úgy épült be a házasság kapcsolatban, hogy megerősítette azt. És megint csak hozzáteszem, hogy amikor pedig nem mondtuk el, amikor elmulasztottuk, igaz? Az elismerő szavakat mondani pedig olyan nagy szüksége lett volna a társamnak, hogy abban a dologban elismerjem, megerősítsem, biztassam, bátorítsam, ez rombolja a házastársi kapcsolatot. És ez is beépül. És ha folyamatosan ezeket a mulasztásokat tapasztalja, akkor ettől romlani fog a házasság. Tehát itt nagyon nagy mértékben hozzá lehet segíteni a házasságot, hogy megszilárduljon, és ugyanakkor pedig minden mulasztás, amikor nem az ő szeretet nyelvén fejezzük ki a szeretetünket, akkor ez pedig nyilván visszatartja és rombolja a házasságot. Tehát átvettük ezt az öt területét a szeretet nyelveknek, fejezzük ki, persze ezt ismerni kell, tudni kell, hogy mi a társamnak a legfőbb szeretet nyelve. Általában kettő olyan van az ötből, ami igazán domináns nála, a többit is használja, de nem olyan nagy mértékben. És tudnom kell azt, hogy ha az ő szeretet nyelve például a testérintés, és neki nem a szavakra van elsősorban szükség, akkor ne prédikáljak neki, meg nem mindig mondjam, hogy szeretlek, szeretlek, hanem fejezem ki érzelmekkel, érintéssel. Ha pedig a szívesség a szeretet nyelve, akkor megint csak az, hogy nem mondjam, hanem mosogassak el helyette. Abból fogja megérteni, hogy szeretem. Nem az, hogy ott görnyed a mosogató tál alatt, és elmegyek mellette, és odasugom, hogy szeretlek drágám, tudod? Megyek orgászni. Megyek sörözni a fiúkkal, igaz? De szeretlek.
De mi van, ha mind az öt szeretet nyelv dominás a társadalom?
Hát, nem tudom, hogy ilyen előfordulhat. Hát akkor bőség zavara van, akkor az a kérdés, hogy mi van, hogyha mind az öt domináns.
Akkor mind az nagyon... öt szeretetnyelv domináns, az én feleségem ilyen. Na. Neki mind az ötre szüksége van.
Hát akkor hajrá! akkor ebbe az a jó, bátyám, hogy...
Ma erre, holnap arra! Na,
akkor nincs lehetőség eltéveszteni.
Csak győzzel
ezt. Ajándékkal, igaz meg?
Hát kell
győzni,
hát
lehet, ha meg... Jó,
akkor
győzni. Így lesz a 15-es
kurból. Így van, jó. És még néhány, két vagy három dolgot még megemlítek a végén, hogy mi tud még átkonvertálódni mulandóból maradandóvá. Ezt a képet már aztán egyszer hoztam elétek egy előadáson kapcsán. Közös szolgálat, ezt a díszkertet a feleségemmel együtt terveztük otthon a parókián. És ennek a szolgálatnak a közös öröme, ez elmélyített a házasságunkat, így merem állítani. És valahányszor elmentünk mellette, akkor nem csak magában a kertben gyönyörködtünk, hanem abban, hogy ezt együtt terveztük, együtt gondoltuk ki, együtt valósítottuk meg. Tehát, hogy maga ez a közös, nyilván ez most kertépítés, de közös szolgálat, lehet lelki szolgálat is, vagy másmilyen szolgálat is, amit közösen végzünk, igaz, már nem fogunk visszaemlékezni, hogy mi mindent csináltunk közösen, de ezek beépülnek, megmaradnak aztán. Maradandó, a közös szolgálatnak az öröme, ez az, ami maradandó, ez az, ami beépül. Valamit együtt tettünk. És nagyon fontos egyébként, hogy együtt is tegyen valamit a házastárs. Külön-külön mindenki végzi esetleg a maga területén a maga szolgálatát, de fontos az, hogy valamit együtt is tegyünk. És ennek az együtt végzett munkának az öröme, az maradandó, az beépül. Én hiszem azt. És az egyik, ami nagyon fontos, és erről volt már szó, az az öröm, a jókedv, a humor. Valaki mondta, hogy ha ez nem lenne, akkor szegényebb lenne az életünk. Hát a házasságból, hogyha hiányzik a humor, akkor azért nagyon fanyar...
Megvan a számlában
a napja, azért nagyon fanyar, keserű, taszító párkapcsolat. Nyilván persze lelki alkat kérdése is, hogy milyennek vagyunk. De hát a Biblia nagyon sok olyan ígéretet és olyan sok igét mond el nekünk, ahol erre hívja fel a figyelmet, hogy a vidám szív az a legjobb orvosság. Beteg a feleséged, el van csüggedve a feleséged, akkor vidám is fel. A vidám szív, igaz? A legjobb orvosság. Persze nyilván tudni kell alkalmazni, nem mindig alkalmazható ez. Az őrvendező szív megszépíti az arcot, tessék, ugye, maradandó, maradandó, szépség. Az a szív, amelyik örül, az kívülre is szép, megszépül a külső is. A sajókedvűnek mindig ünnepe van. Azt akarjátok, hogy minden nap ünnep legyen a házasságban, nem csak a nagy ritka házassági évfordulók, amiknek a dátumát a férfiak rendszerint el szokták felejteni, hanem minden nap ünnepnapotok legyen, akkor tessék jókedvűen előre tekinteni az Úrban bizakodva, az ő erejével legyőzve az akadályokat, nehézségeket, valóban ne fogjon el sohasem a jókedv, a humor, az öröm a házasságunkból. Ez nagyon jó, ez nagyon mély tudja mélyíteni a házasság. Mi tapasztaljuk egyébként, szoktuk gyakorolni is.
Boldogságot nem lehet elnézni.
Igen. És itt van az utolsó kocka. A hármas fonál ugye nem szakad el egyhamar, indikátor 4-12, és ha már Párhelyi Feri bácsit említettem, akkor említsem meg az ő kedves feleségét, Lívia nénit. Van egy könyv, Küzdeni a kapcsolatokért, Párhegyi Ferencnek a könyve, és ott a végén vele készül interjú, és ott a végén megszólaltatják Lívia nénit is, hogy akkor most hallgattassék meg a másik fél is erről a házasságról, és ő mondja ezt a nagyon szép mondatot, ha alázatosan napról napra átengedjük életünk két gyöngécske fonalát Isten erős kezébe, ő tartósá és szépé szövi életutunkat. Nagyon megragadott ez a mondat, és ez zárszónak is tökéletes. A mi kicsi életünk mulandó, maga az a fonál is törékeny, elszakad, de hogyha áttesszük, oda helyezzük az Isten tartós erős kezébe, akkor ő tartósá szépé szövi az élet otunkat. Hát így legyen, testvére, mindenkinek ezt kívánjuk, aki már házasságban él, és aki erre készül, vagy esetleg ebben akarja a gyermekeit, unokáit támogatni és felkészíteni. Köszönöm szépen a figyelmet!